Konyáron élt. Konyár az Debrecenhez körülbelül 30 kilométerre van, és ott, mint eltöltöttünk gyönyörű nyarakat abban az időben, sok minden csináltunk ottan, nem akarom hosszan elmondani, de volt egy nagyanyámnak egy nagy kertje, gyümölcsös kert, aztán azt mindenféle háziállat, volt például egy kecskéje. A kecske nekünk barátunk volt gyerekeknek. Mindenféle finomságot vittünk neki, nagyon szerette a sárgarépát. Aztán a szénakazalba bújócskáztunk. Éreztétek már a száraz szénának a illatát? Nagyon finom illata van ennek a száraz. Ott bújócskáztunk a szénakazalba. Meg mindenféle csínt csináltuk, és nagyanánk még arról is gondoskodott, hogy ne csak rosszalkodjunk, hanem tanuljunk is. Volt itt egy zsidó bácsi, öreg zsidó bácsi, arra megbeszélt, minden nap jött egy órát oda tanítani, benne volt egy lugas. Olyasmi volt a zsidó bácsi, mint nálunk a Tibi. A Tibi, az öreg, beteg a Tibi, szegény, sajnálom.
Nem, öreg, ilyet nem mondjam.
Innen is kívánok a Tibinek jó egészséget, és üzenem neki, hogy jöjjön az öreg Bipsi minél hamarabb közé. Úgyhogy ilyen gyönyörű nyarakat töltöttünk ott el, és nagyanyánk péntek esténként kötött fehér kendőt, mi gyerekek szépen fel voltunk költözve, ott álltunk körülötte, mikor gyújtotta a gyertyát. Mikor meggyújtotta a gyertyát, figyeltük, hogy a kezével teszi ezt a mozdulatot, és teszi ezt, és elmondja az áldást, utána megfordult, megsimogatott bennünket, megcsókolt, és azt mondta, hogy Csábesz. Mondtuk rá, hogy Csábesz nagymama. Ezt a drága nagyanyánkat megölték Auschwitzba. És ez a kép, amit itt látok, ez emlékeztet rá. És a lelki szememmel látom a nagyanyám nevét ráírva a sírkőre. És azóta, Dezsőkém, a nagyanyámnak is van sírkő, és ezt köszönöm neked, Dezső. Úgyhogy én nem értek a festéshez, nem tudok a színösszehatásokra beszélni, de nekem ezen keresztül gyönyörűk ezek a festmények. És ezt köszönöm szépen.
Köszönöm.
Én azt hiszem, egy művésznek ennél szebb kritika és szebb művészettörténeti eszmefuttatás nem szükséges. Így akkor Zsuzsa és Dezső, örvendeztessetek meg egy pár szép perccel, órával, másfél órával.
Én köszönöm szépen Gyuri bácsinak, hogy elhívott erre a beszélgetésre. Az elején azt hittem, hogy véletlenül, de tudjuk, hogy véletlenek nincsenek, tehát valahol biztos, hogy van valami olyan szervező erő, ami oda vezetett, hogy engem a levéltárost hívott el, hogy beszélgessek Váli Dezsővel. Amikor én először találkoztam Váli Dezső képeivel, akkor egészen fiatal voltam még, ez nagyon régen volt. Valamikor a rendszerváltás idejében a mozgó világban mindig voltak ilyen kivehető műmellékletek, és ott volt az egyik ilyen képeslap mellékleten néhány zsidó sírkő, zsidó temető részlet. Azok a képek, amik rettenetesen megfogtak engem, és nagyon, nagyon szépek voltak. Nagyon tetszettek nekem, nagyon emocionálisan érintettek, nem annyira, mint Gyuri bácsi, de nagyon a lelkemből szóltak azok a képek, és akkor eltettem őket. És most, amikor Gyuri bácsi felkért, akkor elkezdtem, persze manapság úgy keresünk ugye információt, hogy a Google-ba beírjuk, hogy Váli Dezső, és akkor meg is találtam azt az oldalt, amit Váli Dezső magának, vagy magáról hozott létre, és ez volt az, amikor azt éreztem, hogy nincsenek véletlenek. Tehát én azt gondolom, hogy valaki ilyen szinten archiválja önmagát, és ilyen önreflexíven felsorolja azt, hogy mi az, amit el kell tenni a jövőnek, ez nagyon is lelkileg közel áll hozzám. Tehát azt gondoltam, hogy nem csak a képek fogtak meg, a temetői képek, amiről majd nyilván mindjárt megkérjük, hogy meséljen nekünk egy kicsit, hogy miért pont zsidó temetők, hogy jut el valaki hívő katolikusként, más kulturális háttérből jöve oda, hogy zsidó temetőket fessen sorozatban, és hogy egy egész zsidó temető sorozat legyen, miért van ez, miért, hogyan tehát mi az indítatás, ami ehhez vezet. De ez az önreflexió és ez az egész önmaga dokumentálás, én azt gondolom, hogy ez egy megint egy nagyon érdekes vonal, amiről feltétlenül érdekes beszélni, és ami ebből nekem nagyon tanulságos, az több dolog. Egyrészt mondok egy adatot, mert az adatokban ugye nem a lényeg lakik, de azért eléggé nem árt, hogyha tudjuk, hogy mi a helyzet. 2039 festmény készült a honlap tanúsága szerint, ebből élő festmény 1077, ami nekem azt is jelenti, hogy akkor van nem élő festményből is majdnem ugyanennyi, amik nyilván átestek valamiféle olyan rostán, amiről majd szeretném, ha nekünk egy kicsit mesélne, hogy miért nem éli meg egy festmény az élő nagykorát. Tehát, hogy mi történik ezekkel?
Hát másik... maga mit csinál, hogyha egy palacsintát elsüt,
elfogad? Adom a gyereknek, és megeszik. Szereti, ha rontom, mert akkor meg lehet enni menet közben. Tehát egyrészt azt gondolom, hogy ez az önreflexió az, amiről feltétlenül beszélnünk kell, másrészt szeretnék ebből két részletet felolvasni önöknek, hogy egy kicsit ugyanabban a hangulatban kerüljenek, mint én, hogy ugyanabban a hangulatban tudják befogadni ezeket a képeket és ezeket az információkat, ami mondom nekem egészen emocionális mély hatással hat. Egyrészt azt tudjuk, hogy reggel együtt úsznak. 7 óra 5 perckor Lukács úszoda 1990 óta 1200 méter, előtte 5.40-től 6.40-ig ima, illetve másnaponként mise, amíg volt kocogás úszodáig 1200 méter, közben rózsafüzér a keresztgyerekekért, előtte 5.23 órakor vekker, fél liter Lipton te a 3 háztartási kekszel. Lukács úszoda után 8.40-kor reggelizünk, műzli lekvárral, sok éve, Kata gondolom váltogatja. Népszabadság e-mailek, Váli News, 2000 óta, a Váli News-t nézzék meg az interneten, ez gyakorlatilag ez egy ilyen blog, vagy egy ilyen önnapló. A legfrissebb adatok is fent vannak, mi történt, gondolom holnap mi is benne leszünk. Beszélgetés a Frankelle utcai zsinagógában. Utána 10 óra 30-kor kb. Festés, 13.25-kor ételhordóval diákmenzára 40 éve, 14 órakor telefon ki, pizsama, alvás 40 éve. 16.30-kor csipkete a honlap és egyebek, tévé vagy 20 éve nem, ezt az újat bekapcsolni se tudom. 18 óra 40-kor vekker, közös Máriaim a 2001 óta, vacsora útközben a húttőszekrénytől a műteremig, 21.40-kor szájzuhany, ágyban két zelkvers, 22 órakor villanyoltás, bizony gyakran 22.15. Van még heti rend, havi rend és évrend is. Én azt gondolom, ezt nem olvasom fel, mert akkor nem fognak ellátogatni arra holnapra, amint tehetik. Még megmutatnék, mielőtt a temetőkről azt gondolom, meg az egész életműről szeretném kérdezni Váli Dezsőt, még a végrendeletet felolvasom, mert én azt gondolom, hogy egy alkotó életműben az, amikor az ember elér egy bizonyos megnyugvó pontra, az azt is jelenti, hogy rend van. Tehát amikor egy végrendeletben úgy nincsenek nagy kilengések, én ugye levéltáros vagyok, több száz év végrendeletét ismerem, akkor azt gondolom, hogy ott azért úgy rend van. Végrendelet. Én alulírott Váli Dezső épelmével, világos tudattal és szabad elhatározásomból úgy rendelkezem, hogy halálom esetén nem kell csinálni semmit. Képeim szétszórva, neten és CD-n minden munkám megnézhető. Minden jó helyen van ott, ahol van. Szerintem ez fantasztikus. Ehhez még valahol egyszer találtam egy olyan idézetet, ahol azt írja, hogy a képeket gyakorlatilag szétosztogatja a képeit, mert akinél lennie kell, az úgysem tudja megvenni, a magyar értelmiség nincs abban a helyzetben, hogy képeket vásároljon, de hát mégiscsak náluk kell, hogy legyenek, nyilvánvalóan valamiféle szellemi oknál fogva. Ezért aztán szétosztogatja a képeket. Én gondolom, hogy azért ez ennyire nem szigorú, mert azért rengeteg kiállításon vett részt, 1959 óta fest, aztán 67-ben az iparművészeti főiskolán diplomázott, majd 69 óta szabad foglalkozású festő, tehát azért ez egy hosszabb életmű, mint az én teljes életem, tehát én gondolom, hogy ebbe azért a 2000 festmény mellett sok minden más is belefért, és én tudom, hogy fényképezett, tudom, hogy a fénykép, és a festmény viszonya is egy érdekes viszony, és a dokumentálás maga, ami mondom, engem nagyon megkapott. Úgyhogy nem azt szeretném megkérdezni, hogy miért fest, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan belső indítatás, vagy egy olyan valami, amiről úgysem lehet másfél óra alatt egy kidúson beszélgetni, meg arra ott az életmű. De hogy miért pont ilyen témákat fest, hogyan kapcsolódik a fénykép és a festészet, hogyan jöttek a zsidó temetők, erre én mind kíváncsi vagyok. Olyan sorrendben, ahogy önnek jól esik.
Köszönöm szépen. Megtisztelő, hogy meghívtak. Köszönöm. A zsidó temetőkhöz, hát ez több szálló dolog, de ha van véletlen, van véletlen?
Nincs.
Egy zsidó barátnőm szociológiai kutatásokat végzett, és a fotósának eltörött a bal karja, mikor háromnapos országos körútakon mentek nagy fekete autóval, paraszszobákat kellett fotózni, napi 300-at körülbelül. Megkérdezte, hogy tudok-e szobát, paraszszobát fotózni. Mondtam, hogy mikor mennénk, azt mondja, jövő csütörtökre. Mondtam, hogy addigra fogok tudni. Addigra megtanultam, és ebből lett egy ilyen pár éves fotókörút, ami számomra zseniális volt, mert három napon át egy 13-14 órát dolgoztunk naponta, be kellett kopogni házonként, hogy tessék megengedni. A kutatásnak a fő témája a díszszoba és a szent sarok volt, ami valaha Szűz Mária és ikonfal volt, most általában a televízió és köré csipke és családi fotók. És ez dolgozta föl a barátnőm, aki zsidó származású volt, de keresztelkedett, bérmálkodott, és egy ilyen identitás zavarban volt, és komoly affinitása volt arra, hogy illetve ezért minden falu végén leállítottuk az állami sofőrt, és megnéztük a zsidó temetőket. Én pedig kezdő fotós lévén, ami az orrom előtt volt és szép, azt lefotóztam. Úgyhogy anélkül, hogy bármiféle egyéb szándékom lett volna, 53 zsidó temetőt Magyarországon lefényképeztem, azért egyébként szépen beszámoztam, kartot betettem a fiókomba és rendolt, minden további cél nélkül. Egyszerűen ez a kultúra meg gyönyörű volt, és hát erről sokat lehetne beszélni, mi ebben a szépség. És hát ez hozzájárult, hogy én, na a húgom az Benedek Rendi apáca. Egyszer megkérdeztem tőle telefonon, hogy mennyi az ószövetség íma, amit ti imádkoztok. Azt mondja, 60%. Hát én is a reggeli zsolozsmában a zsoltárokat, a Jeremiás irommait, nálam is körülbelül a zsoltár, az talán az ószövetség íma 50-60%-a a napi imámnak. Úgyhogy ebben testvérek vagyunk. De hát túl a zsidó temetőnek a csodái, hát az, hogy hát ott együtt van a halál, az örök élet, a nyugalom, a rang, a tisztesség, a túlvilági tisztesség, és hát formailag is a mi katolikus temetőink szerencsétlenek, mert ott a rivalizálás van. De annak idején megtanultam 25 éve, hogy a Shevra Kadisha intézi a temetéseket, és nekem elmagyarázta, a temetők gyönyörűen egységesek. Az összes, amit temetőt láttam, aztán Romániában is, Bukovinában, ahol elmagyarázták nekem, hogy ahol a család nagyon gazdag, és nagyon ki akarják fejezni, hogy ők azt a elhunytat megtisztelik, és minden erővel a rend végső határáig, akkor a Shevra Kadisha megengedte, hogy a kő egy kicsit vastagabb legyen. Tehát semmi. A díszítések, az ornamentika, a betűtípus, a kultúra az teljesen azonos, és hát ezért van, ami megvan. Hát én 53 temetőt ismerek, ezek a tényleg méltó emlékek. Na, ezek a fotók, egyszer elvittem még a boldog új Sejber rabbihoz megmutatni, és mutattam neki, hogy nézzem meg nem atyát kell itt mondani.
Rabbi,
egy gyönyörű követ talált, ami nyilván sokkal régebbi, ez úgy kilóg, csak szöveg van benne, de a kaligráfia, valami, az egész egy monument, egy műremek. És azt mondja, 1929 az egy anyila. A többi az pedig 100-200 éves volt, szóval kinevetett, és joggal, mert semmit nem értek hozzá.
Egy másik adalék, ami mondjuk talán ehhez tartozik, hogy egyszer egy nagyon komoly vezető rangú nagy agytrözt néprajzoshoz elvittem a gyűjteményt, illetve tudott róla, és mondtam neki, hogy bocsánat, jogos ez, tisztességes, hogy ezt én csinálom? Nem tudom a héber betűket, nem vagyok művészettörténész, nem vagyok zsidó, nem értek hozzá, szabad így ebből archívumot csinálni? És nem magyarázta meg, nekem elég volt, amit mondott, hogy a hiddel éppen olyan objektív archiválás, mint amit én csinálok. Most se értem tulajdonképpen, de elhiszem. Aztán ezt beadtam a koordinálnak, megajánlottam, összehoztak egy fiúval, aki Prágát fotózta, és ebből aztán csináltunk is egy könyvet, hogy négy ország, Szlovákia, Csehország, Magyarország, és én aztán elmentem Romániába, Szucsával, Moldova vidékére fotózni. Beadtuk a könyvet, megköszönték, ki is fizették, nem adták ki avval, hogy a vállalat, vagy a cégvezetője zsidó, és nem meri kiadni. Úgyhogy a könyvet az évek folyamán háromszor fizették ki nekünk, és soha nem merték kiadni, különböző kiadó. Végül 93-ban az én kiadom barátom, aki minden könyvemet, ezeket a grafikáról, fotóimról, könyveim vannak, naplóimról vannak könyvek, ezt mind ő aztán egyszer kiadta. Ez ott 93-ban, és aztán most egy zsidó mecénás barátomnak elvittem ezt a könyvet, hogy érdemes lenne újra kiadni, teljesen elfogyott a Rajta Más utolsó, az ő vezetővel volt, és az utolsó példányok már rég elmentek, de hát ezt ajándékba, ünnepekre, gyerekek héber zsidó iskolába lehetne terjeszteni és adni. Mondtam, hogy itt van ez a könyv, azt mondja, ki akarod adatni? Aztán többet ne beszélj róla, dedikálsz nekem egy példányt, és eltette, mehetsz a francba. Meg lesz. Nagyon boldog voltam, ez volt kb. 4 évvel ezelőtt. Rögtön szóltam a partnernek, hogy beleegyezik-e, a Raj Tamás rabbinak, hogy beleegyezik, hogy a szövege újra létrejöjjön, vagy megvalósuljon. A barátom másnak felfelelt, hogy te meggondoltam a dolgot, nem, ez így nem megy. Halálosan kellemetlen volt, mert a partnerem boldog volt, mindenki tudta. Aztán én a te fotóidból, zsidó temető fotóidból csinálok egy könyvet, de olyan könyvet, amiben összes zsidó temető festményed és grafikád is benne van. Hát én baromi jól jártam, szegények, illetve a társamnak kellemetlen hírt kellett közölni, úgyhogy ebből ez a könyv lett. Érdekes módon, amikor én a katolikus hídben elkezdtem napi egy órát imádkozni, és ezt azóta is tartom, ez abban az évben kezdtem a zsidó temetőket festeni. És ez aztán 3 évig tartott, egy nagyon szép része volt az életemnek, amit itt példányszámok, én kb. 160 ilyen képet csináltam a 3 év alatt, abból kb. 80-at fölfűrészeltem, mert nem volt elég jó. Úgyhogy megmaradt ez a 80, amik most így forognak a gyűjtők között. Ahogy hallom, a legmagasabb összeg 7 millió volt, itt annak a vázlatáért, amit a Gyuri bácsi mutatott. Nekem ebből semmi hasznom nincsen.
Nem véletlen azt választotta.
Semmi hasznom nincsen, de boldog vagyok, hogyha a képen mozog, az akkor mindig jobb helyre kerül, úgy képzelem. Én ennyit tudok mondani így hirtelenjében, és akkor tartanék egy előadást arról, hogy tulajdonképpen a művészet mire való, miért van ez. A remek mű az egy villanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét. Megismétlem, a remek mű egy villanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét. Az előadásom vége.
Nekem az nagyon érdekes volt a honlapon, amit néztem, és akkor az, hogy mert nyilván most akkor felmerül a kérdés, mi a remek mű, hogy mi a remek mű, hogy úgy ítélhetünk meg egy embert, nemrég olvastam, azt hiszem Straussnál volt egy ilyen remek idézet, hogy abból, hogy ki hogyan ír, azt onnan tudjuk, hogy ki hogyan olvas, tehát hogy miket olvasott. Tehát hogy ez nagyon áttételes, tudod, úgy írunk, úgy tudunk írni, úgy tanulunk meg írni, hogy olvasunk, hogy jó könyveket kell olvasnunk. Nyilvánvalóan festeni és a világot értelmezni úgy tanulunk meg, hogy jó könyveket olvasunk, jó zenéket hallgatunk, jó képeket nézünk, egyáltalán megválogatjuk azt a kultúrát, amit magunkba engedünk, és amit magunkon át sublimálva kiengedünk valamilyen más formában, van, aki fest, van, aki ír, van, aki zenél, van, aki asztalokat készít, és a többi. Tehát nyilvánvalóan mindenki a maga mesterség és a maga professziója szerint. Mik az ön kedvenc festményei? Én tudom, mert én megnéztem a múzeumot a honlapon, de mik azok a képek, mik azok a kulturális hatások, mik azok a zenék, mik azok a filozófiák, amik gyakorlatilag önön át sublimálva a képekben megjelennek. Tehát minek köszönhetjük a
hát, köszönöm szépen a kérdést, de diákkorom után először az egzisztencializmus csapott meg, úgy a kamaszkorom végén, és nagyon meg is zavart kévekre, és a szennek a sztoicizmusa. Ez, azt érettség után megkaptam, és azt meg is tanultam, azt a könyvet, és azt a gondolkodást. Aztán a kereszténységbe ezt bel is lehetett építeni. Ugye azt mondja, Gyuri bácsi, azt mondja a Szeneka, hogy ha fürdőbe mész, fürdőbe akarsz menni, ellopják a pénztárcádat, és lesprixelnek. Ha ezt vállalod, akkor menjél a fürdőbe. Minden rendben van. Ha nem vállalod, nem menjél. A kultúra további lépcső, amikor először 1970-ben sikerült nyugatra útlevelet kérnem, ugye megadták két hétre, és azt hiszem $70, akkor visszajöttem a minisztériumnak, hogy én egy festő, szabadfoglalkozású festő vagyok, senkinek nem hiányzom. Egyébként Buda egyik legszebb műtermét most kaptam meg, én Magyarországon leszek jó festő, nem fogok kimaradni, adjanak másfél hónapot. Megadták. Úgyhogy nem autostoppal, mert arra volt pénzem, egy körvasút jegyet vettem, és 160 múzeumot néztem meg a másfél hónap alatt. És akkor ugye Európa festészetét megtanultam. De a feleségem adott egy rúd kolba, egy rúd szalámit, de az egész csomagom, ez volt ez a táska másfél hónapban. Ugyanez, mert erre az útra vartam. Itt van az útlevelet, ide kellett tenni, mert ezt nem lehet ellopni. Ebbe volt egy rúd szalámi. Most nagyon dühös voltam, de a feleségnek az ember ilyet nem lehet, ugye szívesség. Úgyhogy ezt Brukám Zé, vagy micsoda itt a határon túl, kellett hajnalban vonatra várni, megettem az egészet, hogy ne legyen vele gond. Aztán egyébként, hát olvastam, de nem borzatos sokat. A Thomas Manntól olvastam el mindent, mert főleg a József és testvéreit 30 éve olvasom, már körülbelül csak azt. És ezen kívül, hát az Elk Zoltánt olvasom. Az Elk Zoltán ugye azt szokták tudni, hogy a Stalin kantátát írta. Az egy nagyon nagy költő. Egy nagyon nagy magyar költő. Évek óta úgy egy-két versét ott van az ágyam mellett. A tiszteletből az özvegyét is fölkerestem egy ilyen jogi dolog miatt egyszer kellett, mert egy valami könyvemben szerepelt, vagy nem tudom micsoda, és azóta együtt sétálunk egy évben, az irántal tiszteletből két-háromszor temetővel mentünk az Elk sírjához. Az Elk Zoltán egy nagyon nagy magyar költő. Az nem marad ki. Keveset olvasok ma már, és keveset nézek, nagyon zárt életet élek. Reggel tényleg az uszoda, délben az ételhordóval az ebéd, és nem nagyon mozdulok ki. Nem nagyon foglalkozom a kortársakkal, nem riválisaim, hiszen nem ugyanazt csináljuk. Ő a maga életét festi meg a sajátomét, és engem ez a munkám teljesen leköt. És nem tudok. A feleségem tudja és elfogadja, évente egyszer kb. Elvisz moziba vagy színházba, és megengedi, hogy én 10 perc után fölálljak és hazamenjek, és ez teljesen rendben van. Nem tudok egyszer annyira, mint befogadni. erre alkalmatlan vagyok, képtelen vagyok sokat befogadni, nem tudom földolgozni. Ugye a mozi az egy kényszerpálya, mint egy alagút, ott nem lehet se gyorsítani, se megállni, se a történeten elgondolkozni, én erre alkalmatlan vagyok. Úgyhogy a televíziót nem azért nézem, mert rossz, hát persze, hogy rossz, meg minden, de biztos van benne jó. Nem kell. Tele van az életem, tele van avval a napi két zelkverssel, meg avval, amit csinálok.
És a zene? Az egy sokkal...
A zenében szerettem volna zenét tanulni, de szóba se jöhetett, mert szegények voltunk. Szóval anyámnak meg sem mondtam, hogy én klarinétozni szeretnék. Semmi, nulla a zenei műveltségem, és egészen buta. Szóval cső látásom van. Érdekes módon Bachtól egy-két dolgot szeretek, Bartoktól egy-két dolgot, és a Louis Armstrongot. Körülbelül ez az, nincs. A zenét, volt egyszer, hogy egy elég nagy gyűjteményem volt, és egy hátizsákba tettem az egészet, és elajándékoztam hangszórókkal, erősítővel, 50 kazettát, magnót, mindent együtt egy barátomnak, mert tiszteletlenségnek éreztem, hogy én Bartók a legfontosabb dolgait mondja, ami valaha, én pedig közben félfüllel figyelek. Ez botrány. Szóval ez nekem így tűrhetetlen volt, akkor évekig nem hallottam semmit.
Tehát akkor csöndből lettek.
Akkor csönd volt, igen.
Nekem még van egy kérdésem, de én azt gondolom, hogy nem szeretném ledominálni a dolgot, tehát hogyha úgy érzik önök, hogy van, akkor szerintem szóljanak hozzá. Én azt szeretném kérdezni, és egy kicsit elviszettől a zenei vonaltól, meg ettől a csönd vonaltól, hogy amikor ön elkezdett zsidó temetőket festeni, és amikor én úgy gondolom, hogy aktív katolikus lelki életet élt, akkor ez mind a két dolog azért nem a rendszer kedvence volt, hogy eufemisztikusan fogalmazzunk. Volt ebben valami forradalmárság, vagy ez inkább a csendnek a keresése volt már akkor is? Vagy volt-e emiatt, és ez tényleg inkább egy ilyen aktív dolog, hogy politikai üldözés, nem is, hogy üldözés, de hogy hogyan élte meg ezeket a 70-es, 80-as éveket ezzel a témával és ezzel a háttérrel?
A politikával foglalkozni is egy szakma, ez nem az én szakmám. A rendszerváltás előtt és után is lehetett, hála Istennek, okert, sötét festéket kapni. Úgyhogy nekem ezzel nincsen különösebb dolgom.
De mondjuk kiállításra elfogadták azokat a képeket, amiket egy aktív katolikus festő létező zsidó temetőkről fest, azért ez nekem nem a magától értetődő.
Azért magától értetődő, mert a végső zsűri, különösen a pártállamban, azok szakmai zsűrik voltak. Beadtam én a 70-es években egy honvédelmi kiállításra egy absztrakt képet. Képzeljenek el egy másfél méteres felületet, amin kicsi lila foltok vannak, lila-vörös foltok, fehér kontúrokkal. Egy absztrakt kép, mondjuk, mint egy textil minta. És aláírtam, hogy tökéletesen átszázott harckocsi. Beadtam, és muszáj volt szerepeltetni, mert a szakmai zsűri azt mondta, hogy egyébként a kép jó. Hát meg nem vásárolták. Szóval amíg szakmai zsűrik vannak, addig ők azért többé-kevésbé a minőséget nézték. A kép egyébként ma most vettem észre a bejárati ajtónknak a hőszigetelésének az egyik darabja, mert azt is később fölfülészeltem, és de ott van.
Azt mondta, hogy másfél hónapos útlevelet kapott azzal, hogy megígérte, hogy jó magyar festő lesz, és igen, nagy magyar festő lesz. És tényleg így van, és én úgy tudom, hogy hosszú ideig nem is engedett képeket külföldre. Most viszont már igen.
Mert megöregedtem. Csak én ebben kizártam magam az egész magyar galéria forgalomból, és tulajdonképpen a kereskedelmi forgalomból. Én azt mondtam, hogy annyiban vagyok magyar ember, vagy hazafi, hogy én az unokáinknak, a maguk unokáinak festek, és nem a bincseni fogorvosoknak. És ezért minden képem hátára angolul és magyarul rá volt írva, hogy a kép véglegesen külföldre nem mehet, kiállításra mehet. Evet értelemszerűen minden galériából kizártam magam, mert ugye nem mondhatja egy vevőnek, hogy maga milyen országból van, mert akkor nem adom oda a képet. Úgyhogy soha nem is volt ilyenfajta forgalmazom, műtermemből vettek, és Istennek legyen hála, mai napig megélek a képeimből. Most már sok éve a honlapomról Deske Hu, a Dezső